Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombat délelőttön. A mai alkalommal az alapigét Timóteushoz írott első levélből olvasnám. Timóteushoz írt első levél második fejezetét keressük meg. Második fejezet 8. verse így hangzik. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Szeretném, ha a mai alkalommal egy kicsit gondolkodnánk ezen az igén, hogyan is tudunk tiszta kezeket emelni az Úrnak. Nagyon sok keresztény felekezetnél, mint egy szálló ige, jelenik meg ez az igéből kivett rész, hogy emeljetek tiszta kezeket az Úrnak. Nagyon sokszor találkozunk vele, főleg karizmatikus kereszténységen belül, hogy előszeretettel imádkoznak kifordított felfelé tartott kezekkel. Mire gondol az apostol, amikor erről ír? Amikor arról ír, hogy emeljünk tiszta kezeket az Úrnak? Mert ám ennek van előzménye, és van folytatása. Nem csak arról szól az igénk, hogy tiszta kezeket kell emelni, de ad hozzá egy jelzőt is, hogy harag és versengés nélkül, és azt mondja, hogy megelőzen, hogy imádkozzunk ezért. A kezeink, ugye azt ismerjük, hogy az általában cselekedeteink, a tetteinknek a jelkép a Bibliában. Ugye azt mondja ebben az esetben, hogy a tiszta, a hibátlan, az ugye nagyon sokszor jellemzi, vagy kéne, hogy jellemez az ige szerint Isten népét, ugye? Jelenések könyve 14. fejezetében a 144 ezernek az egyik jellegzetessége, hogy tiszta, szeplőtlen, tökéletes. Amikor Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy járj előttem és légy tökéletes. Sohasem volt kisebb elvárás az Isten részéről az ember felé, mint ezek az igék. Amikor azt mondja az apostol, hogy tiszta kezeket emeljünk az Úrnak, akkor ő azt szeretné, hogy a mi tetteink, a mi gondolkodásunk az ilyen legyen. Azt tudjuk, hogy ha az embert nagy baleset, vagy betegség, vagy bármi éri, főleg akik halálra mennek, azok mélységesen végig gondolják az ő életüket, elgondolkoznak, hogy mit tettek, mit tehettek volna, és elrendezik az Istennel az ő napjaikat, elrendezik az ő ügyüket az Istennel. Ők tudnak az életük végén általában tiszta kezet emelni az Úrhoz. De nagyon jól tudjuk, hogy a végidején az emberek nem úgy fognak elmenni, mint amit eddig megszoktunk. Az ítélet hamarabb fog lezáródni egy ember feje fölött, mint hogy meghalna. Nem valószínű, hogy mindannyiunk részesülünk egy olyan esemény sorban, ami ilyen mélységesen elgondolkodtat. Nem biztos, hogy megbetegszünk, nem biztos, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy nem tudunk más tenni. Szembe kell nézni az életünkkel, mert tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy rövidesen lezáródik. A világ meg fogja élni azt, hogy Krisztus visszajön. De mi keresztények, a mi életünkre mondhatjuk el azt, hogy addigra készen kell lennünk, mire az Úr visszajön. Általában így szoktunk hozzáállni, hogy el kell készülnöm, mire az Úr visszajön. De ezt mi is jól tudjuk, ha alaposan végig gondoljuk az idők jeleit, hogy ez ránk nem igaz. Mert mit mond az ige az ő népéről, az Úr népéről, a hívő népről? Az ő ítéletük mikor záródik le? Sokkal hamarabb, ugye? Sokkal hamarabb lezáródik az Isten népének az ítélete, az ő kegyelem ideje, mint a világnak. Mi nem biztos, hogy akkor fog a mi ítéletünk lezajlódni, amikor a nagy nyomorúság már a nyakunkon van. Nem biztos, hogy lesznek a számunkra kényszerítő körülmények. Az Isten persze mindenki számára megpróbál olyan körülményeket teremteni, hogy elgondolkodjon és hozzátérjen. De nem várhatjuk azt, hogy majd a mi életünkben is lesznek kényszerítő körülmények. Az Isten most várja el tőlünk azt, hogy tiszta kezeket tudjunk emelni. Hogy a mi életünk átformálódjon, és a mi életünk olyanná váljon, hogy ezt őszintén, teljes szívünkből meg tudjuk tenni. Ha visszanézünk az életünkre, akkor biztos, hogy nagyon sok-sok foltot találunk rajta, amelyet jó keresztényként ezt el is tudtunk rendezni az Istennel. De az Isten nem azt várja, hogy egy folyamatosan bukdácsoló életen menjünk keresztül, hanem egy győzelmes életet szeretne adni. Vajon meddig halogatjuk azt a teljes szívből való átadást, amelyet az Isten vár tőlünk? Nem fogunk-e kifutni az időből? Mennyi időnk van hátra? Gondolhatnánk azt, hogy relatív én nekem még van 20-30, akár 40 évem, másoknak több, van, akik kevesebb, de nem mondhatom azt, hogy az Úr eljövetele majd akkor lesz. Emberileg 80 éves kort talán megérjük. De az ítélet, Krisztus visszajövetele előtti ítélet, vagy az én fejem fölött mikor jár le? Mikor fogja az Isten azt mondani, hogy én megpróbáltam, én akartam, de te nem akartad. Emlékszünk ezekre a szavakra Jeruzsálem fölött? A Jeruzsálem minek a jelképe? Ugye a hívő népnek. Vajon fölöttünk ki fogja ezt mondani? Hogy megpróbáltam, mindent megtettem, de te vajon megtetted a magad részét? Te vajon akartad? Szerettél volna? A kényszerítő körülmények szerintem mindannyiunk életében ott vannak. Nem hiszem, hogy túl sokan lennénk itt a gyülekezetben, akiknek nincsenek problémái. De ha van valaki, akkor nyugodtan felnyújthatja a kezét. Ugye? Mindannyian küzdünk valamivel. Küzdünk problémákkal, de ezek a problémák legtöbbje általában pénzkereset, egészség, barátságok. De mennyien küzdünk azért, hogy megtisztuljunk az Úr eljövetelére. Mennyire szívünk legfőbb vágya, a szombatiskolán elhangzott, hogy mi az a cél, amiért dolgozunk, vagy amiért munkálkodunk nap mint nap. Mennyire küzdünk azért, hogy az Istennél legyünk. Vagy pedig küzdünk azért is, hogy az Istennél legyünk, és mellette ugyanolyan súllyal esik ladva, hogy a munkahelyünkért, a megélhetőségünkért, az egészségünkért küzdünk. Mert én úgy érzem, az én életemben elég sokszor fordult meg ennek az aránya, hogy többet aggodalmaskodtam, vagy többet foglalkoztam azzal, hogy miből élek, előadásra készülök, bármire készülök, és jobban lekötött, mint sem az, hogy az Istennel a kapcsolatot ápoljam. Pedig Biblia előadásra készültem. De belül, az életemnek a belsejében, a jellememben akartam-e közeledni az Istenhez? Vagy ismeretet akartam róla szerezni? Nagyon érdekes dolog, a főpap imában olvasunk egy jellegzetes gondolatot, amit Jézus, mint egy üzenetként átadott az ő utódainak. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Megismerni az Istent. Vannak ismerőseink, ugye? Azt mondjuk, hogy vannak barátaink. De kiket ismerünk meg igazán? Ki az, akiről azt tudom mondani az én életemben, hogy na őt megismertem? Milyen jellegzetességei vannak annak, hogyha valakit igazán megismerek, úgy mélységesen? Ismerem a gondolatait, tudom, Amikor elkezd egy mondatot, akkor én be tudom szinte fejezni. Kik az ilyen emberek? Hát a legszűkebb családunk, nem? Általában a férjünk, feleségünk, gyerekeink. Sokszor már a gyerekek, amikor felnőttek egy bizonyos korra, már tudják, hogy mi az, amit megmondhatunk apának vagy anyának, mert tudom, hogy mit fog rá válaszolni. Mert megismerte. Tudják, hogy milyen elvárások vannak a szülőknek velük szembe, de a házaspárok is tudják, hogy egymás felé mik az elvárások, mik a gondolatok, egy adott cselekedethez hogyan fog hozzáállni a másik. Ezeket az embereket tényleg megismertük. Ezek nem csak ismerősök, nem csak jó barátok, ezeket az embereket megismertük. Akkor itt most visszakérdeznék a főpap imára. Krisztust és az atyát megismertük? Tudjuk apró cseprő jelekből, hogy az Isten mit akar mondani, és tudjuk-e folytatni? Ha megismertem valakit, ugye azt mondtuk, hogy elkezdi a mondatot, én pedig be tudom fejezni. Az Istennel van-e ilyen kapcsolatunk? Tudom-e azt, hogy ha ő elkezd egy mondatot, akkor szinte már tudom, hogy mit akar mondani vele. Tudom, hogy mire akar utalni az én életemben. Beengedjük az Istent ilyen mélységig az én életemben. Mert Istent ismerni, azt szerintem majdnem mindannyian nagyon jól ismerjük, nem? Tudnék mondani nagyon jó példát erre, aki nagyon jól ismerte az Istent, de nem segített rajta. Nagyon sok ilyen bibliai példa van, én Kellogot hoznám fel. Áldások tömkelege volt Kellogg életén. Az Isten hatalmasan munkálkodott érte, ugye az 1800-as évek végén élt orvos, misszionárius, közösségünk egyik prominens tagja volt. Hatalmas csodákat hajtott végre az Isten rajta keresztül. Ő ismerte az Istent. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy nem megismerni akarta az Istent. Nagyon jól ismerte, de nem megismerte. Nem tudott a szívében akkora változásokat előidézni, hogy maradandóan a szeretetben maradt volna. Tudása nagy volt, az áldásokat élvezte, rengeteget tudott is az igéből, egyik se mentette meg. Egyik se tudta őt Krisztus szeretetében tartani. Se az ismeret, se a vele szerzett tapasztalatok, semmi. Mert nem akart egy bizonyos szinten túlmenni. Ismerjük ezt a mondást, ugye itt a közösségünkön belül is sokszor szoktuk használni, hogy mit tenne Jézus. Nagyon sokszor feltetjük ezt a kérdést. Mit tenne Jézus? De vajon, ha tudom, hogy mit tenne Jézus, én is azt fogom tenni? Én is azt akarom tenni, amit a Jézus tenne? Vagy pedig, igen, valószínűleg ezt tenné, de szerintem azért ez így jobb lenne. Mert én úgy gondolom, egy idő után már nem is biztos, hogy nagyon érdekel, hogy ő mit tenne, mert én annyira jól tudom, hogy mit kéne tenni. Törvényszerűen el fogjuk veszíteni a Krisztussal való közösségünket. A mi életünk, amikor mi Krisztussal járunk, az vajon mennyire látványos? Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a kereszténység olyan, mint egy ilyen szürke eminenciás, beolvadunk a tömegbe, de ilyennek kell lennünk, a mi életünknek. Olyasminek kell lenni, ami hasonlít a világhoz, de mi nem egyesülünk vele természetesen soha. Erre egy nagyon jó példát tudnék mondani. Ez olyan, mint a zebrák a lovak között. Van egy csomó ló, meg közöttük egy pár zebra. Messziről megnézzük ezt a csoportot, feltűnőek a zebrák? Alapvetően eléggé, ugye? Főleg, ha mondjuk fehér lovak között vannak. A keresztény életnek is ilyennek kéne lenni, ilyen feltűnőnek. Van viszont egy apró probléma. Mi történik az albinó zebrákkal? azoknak nincsenek fekete csíkjaik. Fehérek. Az albinó zebra fehér. Az albinó zebra tudja magáról, hogy az ő szülei zebrák. Tudja jól, hogy ő is zebra. Csak ezt senki nem látja rajta kívül. Senki nem tudja rajta kívül, mert kívülről ránézünk a csapatra, ő is egy ló lesz az összes többi ló között. A mi életünk nehogy ilyenné váljon, hogy mi tudjuk, hogy keresztények vagyunk, tudjuk, hogy mit tenne az Isten, de a külvilág ebből semmit nem lát. Mert akkor mi olyanok leszünk, mint az albinó zebrák. Nagyon szépen eléldegélünk a világban, van identitásunk, van küldetéstudatunk, csak erről senki más nem tud. Vagy egy nagyon szűk réteg. A mi életünknek az lenne a lényege, hogy rettentően feltűnőek legyünk. Hogy rettentően feltűnőek legyünk a világ között. Ne olyanok legyünk, mint mások. Jézus nem volt beolvadó típus. Ő feltűnő jelenség volt. Az apostolok nem voltak beolvadó. Mindenhova, ahova elmentek, mi történt? Az apostolok, amikor elmentek egy-egy városban, mi történt? Voltak, akik megtértek, voltak, akik elleneszegültek, voltak, akik meg akarták őket kövezni. De nem olvasunk olyat, hogy az apostol elment egy adott városba, és békésen elérdegélt vagy 5 évig. Nem? Na, ez nem történt meg. Kiváltott mindenféle hangulatváltozásokat, vagy érzelmi dolgokat, de Jézus maga mondta, hogy nem békességet hozott a földre, tüzet, meg kétélű éles kardot. Sohasem békét hirdetni jött. De mi nagyon kényelmesen el tudunk lenni így a világban. De vajon ez miből fakad? Miből fakad az, hogy nem vagyunk annyira feltűnőek? Nem vagyunk annyira zebrák a lovak között, mint amennyire lehetnénk. Sötét van. Sötétben nem annyira látszik ugye a zebra és a ló közötti különbség. De nem ez a fő probléma. A fő probléma az, hogy mi még nem alakultunk át olyanná, mint amilyenné az Isten szeretne alakítani minket. Emlékszünk Jézusnak azokra a példázataira, azokra a gondolataira, amikor új ruháról beszél. Azt mondja a 2 Korintus 5.17-ben, azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Aztán majd nézzünk a királyi mennyegzőről, meg másokról is példát. Azt mondja, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Akik itt vagyunk, a legtöbben megkeresztelkedtünk már. El tudjuk azt mondani, hogy a régi életünket levetettük, egy új életbe kezdtünk el járni. A kérdés mindig az, hogy ez az új, ez mennyire új? Ez mennyire az, az az újdonság, amit az Isten ad? Vagy kaptunk új ruhát, és sikerült ugyanúgy beszennyeznünk, mint a régit. Akarunk ezzel az új életünkkel élni? Mert az Isten azt mondta, hogy elmúltak a régiek, és ő az, aki újjá teszi az embert. Akaratom ellenére tud újjá tenni? Hát ugye eléggé kicsi az esélyre. Az a baj, hogy mi úgy gondolkodunk a világról, hogy jó keresztények szeretnénk lenni benne. Semmi olyan dolgot nem teszünk, ami egy jó keresztényhez nem illik. Van egy világi, teljesen világi gondolkodó, Dick Szehard, aki azt mondta, hogy a kereszténység nem abból áll, hogy valaki tartózkodik olyan cselekedetektől, amiket egy úriember sosem követne el. Ugye érdekes? Azt mondja, hanem abból, hogy cselekszi azokat, amelyek valószínűleg sohasem történnének meg, ha az ember nem lenne érintkezésben Krisztus lelkével. Ezt egy világi ember mondta. Hogy számára ezt jelenti a kereszténység, vagy ilyennek látja a keresztény embereket. Olyanokat cselekszi, amelyek soha nem történnének meg a világban. Mi biztosan eljutottunk addig, hogy semmi olyat nem teszünk, ami nem illik egy keresztényhez. Reméljük. De vajon tesszük-e azokat, amelyek soha nem történnének meg, ha mi nem tennénk? Amelyek soha nem lennének meg, ha az Isten azokat a dolgokat nem cselekedné meg? Vagyunk-e jó szolgái, jó hordozói Isten nevének? Mert azt mondja az Isten, hogy újjá akar tenni, újfajta emberré. Nem jó emberré akar tenni, nem azt szeretné, hogy mi legyünk a legjobb ember a világon, hanem azt akarja, hogy tökéletes szolgák legyünk, akik az ő üzenetét elviszik szerte a világra. De ezt a feladatunkat hogyan töltjük be? Amikor az embert megszólítja az Isten, amikor az ember lelkébe az Isten behatol, és úgy érzem, hogy most igazán az Istennel közösségben vagyok. Ezek vajon mit gerjesztenek az emberben? Hogyan akarom odaszánni magamat az Istennek? Emlékszünk Zákeus történetére? Lukács evangélium a 19. fejezet. Zákeus megszólítja az Isten, ő átadja az életét, és mivel folytatja? Hogy szétosztja a vagyonát, ugye, mások között. Azok között, akitől jogtalanul vette el, ugye? Az életét rendbe rakja. Kérte erre valaki? Kérte rá valaki? Belülről fakadt. Olyan dolgok fakadnak az emberből, ha az Istennel van, amelyik normális körülmények között nem. Gazdag ifjú, kérték, mégse tette. Ugye? Amikor az Istennel vagyunk, abból tudjuk a legjobban lemérni, nap mint nap, hogy olyan dolgokat cselekszünk meg, amelyek nem valószínű, hogy eszünkbe jutottak volna. Nem valószínű, hogy emberileg ez egy logikus cselekedet. De ha az Isten indít rá, akkor tudhatom, hogy most közösségben vagyok vele. Mert önként fakadnak ezek a dolgok az én életemből. Nem kérnek rá? Nem elvárás? Én akarom tenni egy bennem munkálkodó késztetésre. Arra, hogy nem tudok nem tenni jót. Jakab apostolnál olvasó, úgy, hogy aki tehetne a jót, és nem teszi, bűne az annak. De ez még mindig csak arra vonatkozik, hogy meglátom a jót, és azt most tennem kell. De az Isten ettől többet vár el tőlünk. Ne törvényekből, ne szabályokból tegyük a jót, hanem küzdjünk azért nap, mint nap, hogy az Istennel legyen olyan kapcsolatom, hogy ő rajtam keresztül tenni tudja azt a jót. Hogy ő tudja az én kezeimet felhasználni hozzá. És ha ez a kapcsolat megvan, akkor bátran merem azt mondani, hogy tiszta kezeket emelek az Úrnak. Ugye? Nagyon érdekes, azt mondják bizonyos ilyen teológiában, hogy a keleti vallások és a kereszténység között az egyik nagy különbség, hogy az egyik nyit az Isten fele, a másik pedig bezár a saját kis világába. És azt mondja, hogy ez az egész viselkedésüből meglátszik. Ugye ez a buddhisták ugye általában szintén nem így összefonják a kezüket, hanem kiterjesztik. De ugye a keresztények sokszor ugye összefogják, és hogy ezáltal egy kicsit ilyen belső, elzárt világá teszik ezt a dolgot. Nem feltétlenül kell az ilyenekkel egyetérteni, de gondolkodjunk el rajta, hogy a mi gondolkodásunk nem fordul-e magunk fele. Mi szeretünk imádkozni. Nem hiszem, hogy van közöttünk bárki, aki ne szeretne imádkozni. Szeretünk imádkozni, sok-sok mindenért küzdünk, de ezeket a győzelmeket, a szeretet jeleit, amiket megkapunk az Istentől, azt szeretjük tovább is adni? Vagy szeretjük megtartani magunknak? Tudjuk-e önzetlenül ezeket továbbadni? Nem magunkért, másokért. hogy kinyíljunk a világ fele. Hogy lássák megint csak visszautalva a zebra voltunkra. Hogy lássa a világ, hogy mi milyenek vagyunk. Zakariásról azt írja az ige, ugye amikor Jézus előtt van, hogy lásd, én levettem rólad a bűneidet. Az életünket az Isten alakítja át, az Isten formája át egy jobbra. Mit kellett Zakariásnak tenni? Mit kellett? Hagyni, nem? Ruhát nem tudta vinni, igazából kikönyörögni sem nagyon tudta. Egyben egy dologban tudott bízni, hogy az Isten megkönnyörül és adja. És ő el tudja ezt fogadni. Találtam az interneten egy nagyon érdekes történetet, és szeretném, hogyha meghallgatnátok. Pont egy ilyen királyi öltözékről szól, de nagyon tanulságos. Élt a király palotája mellett egy koldus. Az egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett. A király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus tovább ment, végignézett a rongyain, és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjék hordhatnak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat, annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett, megmerje próbálni. Visszament a palotához, odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni a vacsora kapcsán. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszatért, ő felsége fogadja önt, mondta, és beengedte a koldust. Mit szeretnél, kedves koldus? Kérdezte a király. Felség, ne haragudjon, hogy zavarni mertem. Köszönöm, hogy fogadott engem, egyszerű, szegény koldust. Kérem, felség, el szeretnék menni a megtisztelő vacsorájára, de nincsen ruhám, amit illendően felvehetnék. Legyen szíves, segítsen rajtam, mondta félő hangon a koldus. A király elmosolyodott, és azt mondta, bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál. Ezután a király magához hívta az ifjú herceget, vezess ezt az embert a szobádba, és öltöztess fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni. Most már méltóképpen tudsz eljönni a vacsorámra. De ami a legfontosabb, hogy most már sohasem lesz szükséged a rongyaidra. Ez a ruha, amit kaptál tőlem, sohasem fog tönkre menni, mondta a király. A koldus térdre hullott, és hálásan megköszönte. Ahogy indulni készült, visszanézett a koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott, majd végül úgy döntött, megtartja a koszos ruhákat, hát ha mégis szüksége lesz rájuk. Az ünnepség sokkal pompázatosabb volt, mint ahogy azt a koldus elképzelte. Viszont mégsem tudta annyira élvezni, mert egy zsákban magánál tartotta régi rongyait. Az idő igazolta, hogy a királynak igaza volt, és a ruha, amit adott, tényleg elnyűhetetlen. Mégis a koldus mindig magánál tartotta régi rongyait, nem akart megválni tőlük. Az emberek rongyos batyusnak kezdték gúnyolni a háta mögött. Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett lévő rongyaira nézett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a király szavai, és felismerte, hogy a rongyai megfosztották attól, hogy úgy járjon, mint egy király egész életében. Keserves sírása fakadt ostobasága miatt, a király pedig vele sírt. Szerintem elég tanúságos történet. Megértettük a mondani valóját? Nagyon érdekes a mi életünk. Nagyon érdekes az, hogy Zakariáshoz hasonlóan a király adott nekünk új ruhát. Megkeresztelkedtünk, új életbe járunk. Azt mondta az Isten, hogy újjá lett minden. Van egy elnyűhetetlen, soha tönkre nem menő ruhánk. Elméletileg ez egy királyi ruha, ugye? Ezt a királyi ruhát látnia kell mindenkinek, hogy ez királyi ruha. Ugye? Az egész világnak, hiszen királyi ruha. Nem olyan, mint egy átlag ruha, ez királyi ruha. Ezt a szegény, egyszerű embert hogyan csúfolták a világiak? A rongyos batyus. Vajon mi? Mit őrzünk meg a régi életünkből? Mi az, amit szépen összecsomagoltunk, és hurcolunk évek óta magunkkal, újra és újra? Néha letesszük, de aztán megint felvesszük, és visszük, és visszük, egész életünkön keresztül. Mindenki, ha visszanéz a saját életére, biztosan meg fogja találni ezeket a rongyokat. Meg fogja találni a jellemében, az életében azokat a dolgokat, amelyet nem tudott otthagyni, bármennyire királyi ruhát kapott. Nem tudta őszintén élvezni azt, amit az újjáteremtettség ad. Az újjáteremtett élet, az új ruha, amit adhatna nekünk, amennyire világíthatnánk a világba, az saját magunkkal hordozott batyunk teszi tönkre. A saját batyunk teszi tönkre. A király tudott ezzel valamit tenni? A maga részét megtette. Mindent megtette. Mi az utolsó dolog, amit tudott ezzel a szegény emberrel? Sírt. Csak vele sírt. Belegondolunk, hogy az atyának milyen fájdalom lesz? Látni az ő gyermekeit, akik mennek a kárhozatra, és nem tud velük már mit kezdeni, csak azt, hogy sír velük. Mert már nem tud mit csinálni. Ő mindent megtett. És mi akartuk hordozni a mi batyunkat? Mi akartuk vinni egy életen keresztül azokat, amelyeket az Isten nem akart, hogy vigyük. Amit levet rólunk, mert levette már, de mi visszavesszük, összekötözzük, és visszavesszük a hátunkra, és visszük tovább, és vele megyünk. Nézzük meg a gondolkodásunkban, hol tudjuk ezeket tetten érni. Mert bizony, így most olyan távolinak tűnnek. Olyan távolinak tűnnek ezek a dolgok. Mert azért mindenki úgy érzi, és higgyétek el, amikor én ezzel a gondolatokkal foglalkoztam, én is úgy éreztem magamból, hogy hát azért ez vagy az, ez biztosan nem jellemző rám. Sok minden, igen, na, de ez aztán végképp nem. És olyan apróságok, amiről azt hiszük, hogy nem, de mégis ott van, mert ez a batyú, ez jön velünk. Hoznék egy példát, hogy mennyire szeretünk ilyen dolgokat fölvenni magunkra. A közösségünkben követjük a Bibliát, ugye? Ismerjük a szabályokat. Nagyon sok ilyen szabályunk van. Én úgy érzem, hogy néha már túl sok is. Megvan szabva, hogyan öltözködünk, mit viselünk, hogyan beszélünk. Nem egyszer találkoztam már a közösségünkben, hogy vannak nagyon lelkes és hitbuzgó testvérek, és megpróbálják, most próbálom óvatosan kifejezni, a jó irányba terelgetni vendégeinket, hogy hát így kéne öltöznöd, ezt nem kéne fölvenned, már elég régóta jársz ide azért, ezt nem kéne hordanod, dolgokkal. Érzitek ennek a furcsaságát? Ismerjük Istent, de nem ismertük meg. Ismerjük azt, hogy ezek szabályok, de nem ismerjük azt, hogy ezt hogyan kell betartani. Amikor Jézus eljött a világra, megmutatta, hogyan kell betartani. A farizeusoknak volt rengeteg szabályuk. Sok szabály tényleg biblikus volt. Sok szabályt túl lihegtek, és emiatt már nem volt biblikus. De Jézus, látunk olyan dolgot, amikor elment, és azt mondta, hogy ez így nem jó, amit csinálsz. Ezt másképp csináld. Az se jó, mert így van megírva, eképpen csináljad. Látunk ilyen gondolatot? Látunk az igében, az evangéliumokban, bárhol, ahol Jézus így tanított? Jézus megélte a törvényt. Soha nem követett egyet egy hibát se. Hogyan élte meg? Szereteten keresztül. Ő megmutatta, hogy hogyan lehet helyesen élni. Az ő szeretete ott volt mindenkivel. Az ő szeretete hatott emberekre. De azért, mert több volt, mint fele baráti szeretet. A megmentés szeretete volt. És ez a szeretet indította az embereket a változásra. A megmentő szeretettel megyek oda valakihez, és beszélgetek, és felemelem azt az embert onnan, ahol van. Előbb-utóbb szemlélés által el fog változni. És ha én olyan ruhákba járok, és én úgy cselekszem, előbb-utóbb ő is úgy fog. Ezért nem kell neki menni fejjel. Be kell mutatni, hogy Krisztus hogyan csinálja meg. A világban nem az az elsődleges feladatunk, hogy az Isten törvényére megtanítsuk az ismerőseinket és a barátainkat. Az ismerőseinek és a barátainknak meg kell mutatnunk Krisztusból azt, amikor a másikat fölemeli. Anélkül, hogy egy szót szólna. Amikor oda megy egy beteghez és meggyógyítja. Nagyon jó, hogy vannak orvos-missziós testvéreink, vagy misszionás testvéreink, tudnak erről példát adni a világnak. De ezt mindannyiunknak tudnunk kell. Mindannyiunknak tudnunk kell az élet milliónyi területén a szeretetet bemutatva embereket fölfelemelni. Mert az a baj, hogy sokszor ismerjük az Istent, de nem ismertük meg. Nem tudunk őszintén úgy menni másokhoz, hogy a bennünk, a Krisztust látva, ő akarjon változni. Mert elmondja, hogy nagyon okos ember vagy. Nagyon sokszor kaptam, hogy hát Zsoltikám, te nagyon jól ismered a Bibliát. De sokkal ritkábban volt az, hogy azt mondták, hogy hát ez nagyon kedves volt. Ez nem is tudom elhinni, hogy ezt miért csináltad. Értitek a különbséget? Sose legyünk arra büszkék, hogy valamit is tudunk a Bibliából. Ha meg tudjuk cselekedni, az már jó. Amíg olyanok vagyunk, akik ismernek, de nem cselekszenek, még ha a legnagyobb igazságot tudjuk kimondani, és a tetteink ezzel ellentétesek, ahogy a hanghordozásunk ezzel ellentétes, akkor csak jó farizósok vagyunk. Viszont az Isten ítélete a farizósokra elég egyértelmű volt, pedig ismerték a Bibliát. Sőt, ismerték bizonyos szinten az Istent is. Mert menthetetlen azért annyi tanulás után valamilyen kapcsolatuk biztosan volt vele. Mégis az ítéletük elég kegyetlen és elég határozott volt. Nagyon fontos, hogy bármi, amit ismerünk, hogyan éljük meg, hogyan visszük át. Jézus mit mondott az ő tanítványainak? Amikor az ő követésére szólított fel, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Soha se volt kemény. Mindig a szeretet sugárzott belőle. De ezt azért tudta megtenni, mert emlékszünk, hogy hogyan élte a napjait? Reggel az atyával volt, imádkozott, napközben tanított, tette a dolgát, ahogyan délelőtt hallhattuk a szombatiskolában, volt, amikor napi 8 órás műszakban tette a dolgát, de valahol mindig megtalálta, hogy az Istennel legyen, este megint az Istennel volt. Őről elmondható az, hogy tiszta kezeket tudott emelni? Versengés, indulatok, harag nélkül. Ugye? Ha minket megkérdeznének egy nap egy adott órájában, hogy na, Zsolti, most, ebben a pillanatban tudsz tiszta kezeket emelni az Úrnak? Én vajon el tudom ezt mondani? Akkor, amikor számon kérik ezt tőlem, fel tudom-e így emelni, hogy igen, tudok. Én kívánom, hogy olyan életünk legyen, hogy bármikor eljön az Isten, és lezárja az életünket. Vagy egyszerűen csak elküldi egy angyalát, és számon kér tőlünk arról, hogy most tudunk-e tiszta kezeket emelni. Akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, én tudok tiszta kezeket emelni. Nem a magam erejéből, az Isten bennem lakozása által. Amen.